Üdvözlöm a hallgatókat, az Aréna mai vendége ifjabb Csikán Attila, az Alteo Energiaszolgáltató NRT vezérigazgatója, akit a koronavírus járvány miatt, illetve a megelőzés érdekében telefonon kapcsolunk. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
Én Király István Dániel vagyok, hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. Az energia, az energetikai szektor kulcsfontosságú a járvány idején is. Vannak ennek a mostani időszaknak olyan tanulságai, hozott olyan tapasztalatokat, amelyeket az egyik legnagyobb magyar energetikai magáncég vezetőjeként megfontolásra érdemesnek tart?
Nagyon sok mindent tanultunk, a szükségből erőnyt kellett kovácsolnunk nagyon sokszor. Talán két dolgot emelnék ki így kezdetként, az egyik az az, hogy mennyire érdemes komolyan venni az üzletmenet folytonossági terveket. Ugye ezek olyan kötelező elemek, amiket a legtöbbször békeidőben, hát hogy is mondjam, kötelességtudatból csinálnak meg a kollégák, és kötelességtudatból meg is csinálják. De most láttuk azt, hogy ezeket, ha elő tudjuk venni, és gyorsan alkalmazni tudjuk, akkor tudunk reagálni egy ilyen helyzetre. És azért ez egy nagyon jó visszajelzés volt. Nagyon sokat erősödtek, hogy így mondjam, presztízsbe azok a területek, amik azért felelősek, hogy mi mindig minden körülmények között tudjunk működni. A másik, az pedig a megújulókat említeném meg, hogy most látszott az, hogy mennyire jó tud az lenni, hogy olyan naperőműveink, szélerőműveink vannak, amik gyakorlatilag alig igényelnek emberi közreműködést, semmiképpen nem fizikailag azokon a telephelyeken, ahol vannak. És ugye bármilyen meredeken vagy rosszul is alakulhatott volna ez a járványügyi helyzet, azok az erőművek akkor is emberi közreműködés nélkül tudnak termelni.
Majd a naperőművekre, illetve a megújulókra természetesen visszatérünk, azonban a járvány kitörés előtti hónapokban a magyar kormány jelentős zöld, környezetvédelmi, fenntartható fejlődési és energetikai programot mutatott be. Hogyan alakítja ez át a magyar energetikai piacot?
Én azt gondolom, hogy végre felhasználjuk a lehetőségeinket. Magyarországon sokkal nagyobb a potenciál megújulókban, mint amekkorát ma tényszerűen mutatunk. Az, hogy ez pont most történik, azért az persze nem teljesen meglepő, mert a elsősorban a naperőművek robbanásszerű fejlődésen mentek át az elmúlt néhány évben. Sokkal jobb a hatásfokuk, ez ugye azt jelenti, hogy ugyanakkor a területen sokkal több villamos energiát tudunk velük termelni, és sokkal alacsonyabb az áruk. Ugye ez a kettő együtt összeszorozva azt jelenti, hogy ezek radikálisan sokkal jobbak, mint akár néhány évvel ezelőtt voltak. És hát erre reagált a magyar energiastratégia, és erre reagált a magyar kormány, és ezért van ez az ambiciózus zöld energia fejlesztés pont most. Ugye azért azt is hozzá kell tegyem, hogy vannak persze más okok is. Például a okáért az, hogy nagyon sok erőmű előregedőben van, nagyon sok erőművi kapacitás eshet ki Magyarországon, vagy szűnhet meg a következő egy-két évtizedben, és a hiányzó, vagy a szükséges új fejlesztéseknek pedig egy nagyon jó részét már érdemes lehet megújulóval pótolni.
És mindeközben milyen változásokat lát az európai energetikai piacon? Hasonlóak?
Hát alapvetően Európa eléggé rá feküdt erre a zéró kibocsátású, a klímavédelmet előtérbe helyező energiapolitikára. Ugye azért azt látni kell, hogy ez is az elmúlt néhány évben lett nagyon-nagyon fontos, akár már a közpolitika szintjén is. A tudósok már évtizedek óta kongatják a vészharangot, de most az elmúlt néhány évben voltak olyan hatások, ami miatt most már mindenkinek egyértelmű lett, hogy ezzel a dologgal foglalkozni kell. És hát ugye, hogyha a zéró kibocsátású vagy klímavédő energiáról beszélünk, akkor alapvetően két dolog jöhet szóba, a megújuló energia és a nukleáris energia. Ugye az is széndioxid kibocsátás szempontjából ugye kedvezőnek tekinthető, azt nem bocsájt ki. Na most az egyes országok azért eléggé eltérnek abban, hogy milyen mixben gondolkodnak, de ha Európa egészéről beszélünk, akkor azt lehet mondani, hogy így a megújuló energiának is komoly szerepe jutott. Ugye azok a szempontok, amiket már részben Magyarország kapcsán elmondtam, hogy ezek olcsóbbak, jobbak lettek, ezek egész Európában nagyon fontos. Illetve van azért egy szempont, ami szintén Európában is nagyon fontos, hogy ezek azért egyre könnyebben kezelhetőek is. Tehát nem kell tőlük már annyira félni, nincs már, nem okoz már akkora problémát, hogy világos van, sötét van, süt a nap, nem süt a nap, fúj a szél, nem fúj a szél, mint akár 5-10 évvel ezelőtt.
És akkor nézzük a résztvevőket. Az energetika a világon mindenhol nagy beruházás igényes szektor, ráadásul a tervezés és a megtérülés is hosszú távon gazdaságos. Éppen ezért a legnagyobbak általában állami tulajdonú vállalatok. Hogyan és milyen szerepe lehet ebben a rendszerben egy energetikai magáncégnek, mint amilyen az önöké?
Ja, alapvetően az energetika az elmúlt egy-két évtizedben azért elkezdett demokratizálódni, ahogy én szoktam mondani. Ez azt jelenti, hogy önnek tökéletesen igaza van, hogy az energetika a nagy rendszerek, a gigaméretű, akár lassan mozgó, lassan reagáló rendszereknek volt a világa nagyon-nagyon sokáig. De történt két olyan dolog, ami miatt elkezdett ez változni. És ezek a dolgok azok, ami miatt egy olyan magánvállalat, mint mi, nem csak hogy létre tud jönni, hanem nagyon jelentős növekedésre tud szertenni. Ugye az egyikről már beszéltünk, ez a megújulóknak az elterjedése. A megújulókról azt kell tudni többek között, hogy a definíció szerint a megújuló erőmű az kicsi, azok kisebb méretű erőművek. Tehát persze nyilván lehet építeni óriás méretű farmokat, ha úgy tetszik, de nagyon jól osztható. Tehát még mondjuk egy szenes erőmű, vagy egy nukleáris erőmű, vagy egy nagyméretű gázerőmű az kifejezetten a hatalmas beruházásokban tartozik, megújulóban lehet már viszonylag kicsi közepes méretet is építeni. A másik, ami nagyon fontos, az, hogy eljutottunk odáig a technológiai fejlődésben, hogy most már nem csak országos nagyméretekről lehet beszélni, hanem lehet beszélni akár iparvállalati, regionális, vagy akár most már háztartási méretekről is, részben a megújulókban, de sok más megoldásban is. És gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy eljutottunk odáig, hogy mindennek és mindenkinek lehet saját energiastratégiája, mindenki eldöntheti, hogy hogyan szeretné magát ellátni villamos energiával, vagy adott esetben hővel, ugye erről most kevesebbet beszélünk, de ez nyilván a hőtermelésre is igaz. És ez pedig azt jelenti, hogy egyedi megoldásokra van szükség, olyan egyedi megközelítésre van szükség, ahol egy iparvállalat, mondjuk akár ami a mi jellemző ügyfelünk, vagy egy önkormányzat el tudja dönteni, hogy ő mennyire szeretne az ellátásbiztonságot fejleszteni, mennyire szeretne zöld energiát alkalmazni, és ez egy reális döntés. 10-15-20 évvel ezelőtt ez nem lett volna reális döntés, egy nagy rendszer részeként kellett működni.
És akkor röviden összefoglalva, az Alteónak milyen tevékenységi köre van, mivel foglalkozik ebben a rendszerben?
Ugye alapvetően három dolog van, ami minket ebből a szempontból meghatároz. Egyrészt ugye, amit már mondtam, hogy mi iparvállalatoknak, önkormányzatoknak dolgozunk, és segítünk nekik az energiastratégiájukat megvalósítani. Akár közös beruházásokkal, olyan szolgáltatásokkal, ami nekik az energetikájukat a lehető legköltséghatékonyabb módon, a lehető legzöldebb módon, és a lehető legnagyobb ellátásbiztonsággal tudja vinni. A másik az ugye a megújulók, amiről már szintén beszéltünk, ugye nekünk is vannak megújulós erőműveink, naperőműveink, szeles erőműveink, meg még egy csomó más technológia. És ugye ezek az erőművek, ahogy mondtam, nagyon jó mérettartományban építhetők, és nagyon stabil, biztonságos befektetést jelentenek. És a harmadik, amiről most még kevés szó esett, bár már említés szintjén igen, hogy rendben van, hogy sok kicsi fogyasztó, meg sok kicsi felhasználó tud most már önálló stratégiát csinálni, meg rendben van, hogy most már sok megújulót építünk, aminek a nagy része időjárás függő, ugye így mondjuk, hogy naptól, vagy széltől, vagy esetleg a víztől függ. De hát ugye hogyan fogjuk akkor ezt az egészet biztosan kézben tartani, hogyan lesz meg a rugalmasság? Hogyha hirtelen eláll a szél, vagy hirtelen egy nagy felhősödés van, akkor hogyan tudjuk ezt a rendszert rugalmasan fenntartani? Most ehhez pedig Magyarországon igazából földgázra van szükség, mert a földgáz erőművek olyan típusú erőművek, amik nagyon gyorsan, hát mondjuk így csúnyán kibekapcsolhatók, szakszóval az fölletterhelésnek szoktuk mondani, mert ugye nem ilyen digitális, hogy vagy ki van kapcsolva, vagy be van kapcsolva, hanem ugye, mint egy autónak a gázpedálját lehet elképzelni, hogy azt is gázpedálnak hívjuk, pedig ugye nem gázzal megy, hogy nagyon gyönyörűen lehet a terhelést ugye változtatni. És ez a fajta speciális terhelés változtatás, ez gázerőművekkel működik, nagyokkal is, meg kicsikkel is, és nekünk ebből van egy szabályozói központunk összerakva, ami segít Magyarországon, hogy a termelés és a fogyasztás mindig egységes tudja maradni, ezt a gázterát tudjuk nagyon finoman szabályozni, a magyar villamosenergia rendszer irányítólag végezzük ezt a szolgáltatást. És akkor így lesz teljes a kép, megújulónk van, a megújulókba befektetünk, és ezek nagyon jó üzletet jelentenek, és nagyon hasznosan hozzájárulnak a klímavédelemhez, de nem lehetne megújulót telepíteni anélkül, hogy ezt a szabályozást nem csinálnánk meg, ami a biztonságot, a költséghatékonyságot jelenti az ország számára is, meg az Altaios számára is, és akkor, ha ezek így összeállnak, akkor ezt már gyakorlatilag különböző szolgáltatásokkal kiegészítve iparvállalatok, önkormányzatok is lehet nyújtani.
És az ön által említett energiatermelés demokratizálódása milyen változásokat hoz? Mert ugye ez tulajdonképpen akkor azt jelenti, hogy bármelyik fogyasztó termelővé is válhat, legyen ez egy iparvállalat, egy cég, vagy akár egy család is a családi házával.
Igen, hát ugye nagyon messzire vezet, és nagyon gazdag ez a világ, úgyhogy ha túl sokat beszélnék egy témáról, akkor legyen szíves szakítson félbe, mert igazából a rendelkezésünkre álló időt nagyon szépen ki tudtam akár ezzel az egy témával tölteni.
De beszéljünk majd másról is.
Igen. A lényege az a dolognak, hogy vannak bizonyos fontos döntések, amiket meg kell hozni, és most üljünk be egy polgármesternek vagy egy vállalatvezetőnek a székébe. Mondom zárójelben, sok mindent ma már egy háztartás is meg tud tenni, de a talán azért mégis ebben a nagyobb méretben ezt jobban el lehet mondani. Az egyik dolog, ami nagyon fontos és triviális, hogy akkor mennyi pénzt is tud ő az energiára szánni. Ugye mondhatnánk azt, hogy minden áron minél kevesebbet, és legyen ez minél olcsóbb, de hát ugye azért ez nem mindig ilyen egyszerű, mert az, hogy valami olcsó legyen, az ugye attól is függ, hogy mégis milyen minőséget szeretnék. Tehát azt mondhatom, hogy legyen egy autó minél olcsóbb, de azért ez nem mindegy, hogy ez most új autó, használt autó, nagy autó, kis autó, és így nyilván márkákat meg egyeneket nem kezdek most itt elsorolni. Ugye, de nem önmagában értelmezhető, hogy valami olcsó vagy drága. Na akkor itt rögtön bejön a másik szempont, hogy milyen biztonságot szeretne magának, ugye ellátás biztonságnak mondjuk ezt, hogy mindig, minden körülmények között rendelkezésre álljon az energia. Ugye teljesen másra van szüksége egy jobb óvodának, ugye, ahol télen folyamatosan fűteni kell, és az ellátás biztonsága az nagyon jó legyen, vagy mondjuk egy vegyi üzemnek, amit folyamatosan működtetni kell, mert a folyamatok úgy néznek ki, hogy nem lehet őket leállítani, hanem folyamatosan kell termelni. Ott az ellátás biztonságra már érdemes áldozni, és ott gyakorlatilag olyan speciális plusz tudást, olyan rendszereket kell tudni kiépíteni, hogy a lehető legköltséghatékonyabban, de megfelelő ellátás biztonságban működjön. Ez a második döntés, amit el kell hoznom, hogy neki milyen ellátás biztonságot szeretnék magamnak. Most mondok egy olyan példát, hogy most tényleg a példákat most hasonlítésszerűen mondom, hogyha egy fodrász üzletem van, akkor oda azért a 100%-os ellátás biztonságot nem biztos, hogy megéri kiépíteni. Ugye? Mert az, hogy ott bármikor, ha bármi történik, mindig legyen villamos energia, az nem hiszem, hogy nekem megtérül, ha egy évben kétszer két órára be kell zárnom, amiatt mert éppen nincs, az valószínűleg inkább megteszem. Ugye? De ahogy azt az előbb mondtam, ugye ugyanez egy vegyűzembe teljesen máshogy jön ki. És akkor ugye a harmadik nagy kérdés, hogy a dolog ugye ne legyen ennyire egyszerű, az, hogy akarok-e én valamit kezdeni a klímavédelemmel és ezzel az egész fenntarthatósági kérdéskörrel. Márpedig egy nagyvállalatnál vagy egy önkormányzatnál ez a kérdés most már nagyon komolyan előkerül. Mert ha akarok, akkor az is egy nagyon nagy kérdés, hogy a megfelelő ellátás biztonság és a megfelelő költségek szem előtt tartásával hogyan tudnám én a lehető maximálisan csökkenteni a környezeti káraimat, vagy hogyan tudnám a maximálisan kihasználni a lehetőségeimet, hogy klímavédő módon, fenntartható módon működjek. Ugye, hogy ez miért fontos? Hát ugye önmagában természetesen azért fontos, mert fontos, ugye, ezt talán nem is kellene magyarázni, de ma már azért egy vállalat, vagy egy városvezetés előnyt tud kovácsolni abból, hogy éppen igen járó, akár a fogyasztói, akár a választói szemében, és azt kell mondjam, hogy hátrány szenved, hogyha ebben erre nincsenek valós válaszai, mert egyre több fogyasztó, vagy egyre több választó követeli azt meg, hogy erre igenis legyenek válaszok, és erre igenis legyen program. Ezt csinálják is a vállalatok és a városok, úgyhogy ezt lehet azért támogatni. Na most, ha ezt eltöntötte valaki, és a saját helyzetére szabta ezeket a dolgokat, akkor jön az a kérdés, hogy oké, akkor ezt hogyan lehetne megoldani. Építsek a saját erőművet, mert ugye ön is mondta, hogy termelővé is válhat akár egy fogyasztó.
Igen, és ugye akkor most itt jön be az ellátásbiztonság kérdése, amit a három közül az egyik pontban említett, hogy az ember azt gondolná, hogy az ellátásbiztonság akkor 100%-os, vagy akkor akkor mondjuk így maximális, hogyha a hálózatról kapom a villamos energiát, hiszen ott 99-98%-os biztonsággal mindig megkapom a szükséges energiát.
Hát ugye, hogyha megnézzük mondjuk az adatközpontokat, amelyiknek ugye a tényleg 100%-hoz közel kell legyen az ellátás biztonsága, akármilyen áron szinte, ugye, mert ott felverközpontoknál nem azt számít, hogy mennyibe kerül a villamos energia elsősorban, hanem hogy mindig legyen. Ugye ott például a saját termelés pont akkor lép be, amikor ez az 1-2% mégiscsak bejön. Ugye? Mert akkor vannak dízelgenerátoraik, amiket beindítanak, és akkor tudják saját magukat ellátni villannyal. Tehát éppen például a 100%-hoz nagyon is jól tud jönni egy saját termelés, amit akkor indítok be, amikor már végképp semmi nincs. Ugye? De például az is lehet, hogy a 100%-ahoz, vagy a jó ellátás biztonság azt jelenti, hogy több lábon állok. Megvan nekem a saját erőművem, de képes vagyok adott esetben kívülről is vételezni áramot. Ugye ekkor nem ellátás biztonság miatt csináltam a saját erőművet, hanem például a költségek miatt. Elképzelhető, hogy én magamat jobban el tudom látni alacsonyabb költséggel, és csak akkor veszek igénybe külső forrást, amikor a saját valamiért nem áll rendelkezésre, vagy amikor az igényem magasabb, mint amit belülről el tudok látni.
Mert akkor ugye, 2020-ban már előfordulhat az, hogy egy iparvállalat számára foglalkozon akár fröccsöntéssel, akár összeszereléssel, bármivel a világon, de nem energetikával, jobban megéri egy energetikai hálózatot, egy rendszert, egy erőművet kiépíteni, mint mondjuk vételezni a hálózatból, olcsóbb lehet tulajdonképpen neki az, hogyha ebbe is beszáll?
Hát ugye arra vannak az olyan cégek, mint mi többek között, hogy ezt megvizsgálja neki, hogy megérheti-e ez, mert van, akinek megéri, van, akinek nem. Megérheti-e ez neki, és ha megéri, akkor milyen megoldást kell pontosan, és abból mekkorát kell csinálni, hogy a lehető legjobban megtérüljön neki. Mert általánosságban ugye, mondok egy konkrét példát, hogy jól érthető legyen. Tegyük fel, hogy ez a vállalat úgy fogyaszt villamos energiát, hogy 5 megawattot mindig elfogyaszt, télen, nyáron, éjszaka, napközben mindig, és mondjuk 20 megawatt az a maximális igénye, ami van neki. Ugye? Mert egyetlen egy olyan cég sincsen talán, vagy ha talán a szerverközpontot kivéve, amelyik éjjel-nappal, télen-nyáron mindig ugyanannyi villanyt fogyaszt. Ugye? Megy a légkondi, nem megy, világos van, sötét van, termelek, nem termelek, ezer dolog befolyásolja. Egy görbe lehet rajzolni egy éven belüli görbét, egy napon belüli görbét, egy héten belüli görbét, elég sok mindent. Na most ugye, ha ez az előbbi példa van, hogy 5 megawatt a minimum, azt mindig elfogyasztja, és 20 megawatt a maximum, akkor ugye mi van, hogyha én egy 5 megawattos erőművet építek oda, akkor az az erőmű éjjel-nappal menni fog. Ugye? Mert 5 megawattot mindig elfogyaszt ez a szegény vállalat. Oké, de nem fogom tudni teljes egészében magamat ellátni, mert nagyon sokszor fogyaszt ennél többet. Ugye, amikor többet fogyaszt, akkor pedig kívülről kell vegyem a villanyt. Oké, de akkor építek egy 20 megawattos erőművet. Ha 20 megawattosat építek, akkor mindig el fogom tudni magamat látni, még akkor is, amikor csúcsban van az igényem. Na de igen, ám, de nagyon sokszor nem fog menni az erőművem, mert akkor ugye nem mindig van szükség a 20 megawattra, csak időnként, és amikor csak 5-re, vagy 10-re, vagy 15-re van szükség, akkor csak résztelenésen megy, nem tudom a teljes kapacitást kihasználni. Márpedig a kapacitásnak ára van, ugye az a beruházást megnöveli. És ezt optimalizálni lehet, és akkor egy nagyon egyszerű példát hoztam, tehát nem hoztam ide még azt, hogy energiatárolót építek, meg nagyon sok mindent nem hoztam ide, de ez egy komplex megoldás, és lehet, hogy annak a cégnek mondjuk konkrétan egy 9 megawattos gázerőművet éri meg építeni, mondjuk 2 megawattos naperőművel. Most csak egy teljesen hasonlított példát mondok. És ezt kell integrálni a rendszerébe, és egyébként a többit pedig megoldani külső vételezéssel. Most, hogy ez az egész dolog optimálisan nézzen ki költség, ellátás, biztonság és megújulók szempontjából, na ehhez kell az alapjául, hogy ez az egész dolog kijöjjön. Mert azért eddig már elég bonyolult ezt meghatározni, hogy ez működjön. Ugye mi meg nem csak számolgatunk, természetesen mi nem tanácsadó cég vagyunk, hanem meg is tudjuk építeni, meg finanszírozni is tudjuk ezeket a fejlesztéseket.
És akkor mondjuk, hogyha valaki egy háztartási méretű kis erőművet szeretne, akár a háztetőre, mert hogy általában ugye oda lehet telepíteni ezeket a kis berendezéseket, azért, hogy mondjuk a mikrohullámú sütő, a hűtőgép, meg a mosógép fogyasztását, illetve hát a tévé fogyasztását meg tudja termelni, akkor ő is egy ilyen kis termelővé válik, ebben a demokratizálódásban az egyik szereplő, de ez hatással van a teljes hálózatra, rendszerre, vagy akár akár talán a tervezésre is, hogy mennyi energiát kell előállítani, és utána az ország különböző területeire szét eljutatni. Vagyis lehetnek ennek akár ennek a demokratizálódásnak negatív hatása is, hogy nem mondjuk így állandó a fogyasztás, a rendszer terhelés?
Hát egyértelműen igen, ugye egy háztartásnál ugyanez a gyakorlat elvégezhető, ott is lehet annyi naperőművet, vagy napcellát feltenni a háztetőre, hogy az maximálisan jól megtérüljön, de akkor csak egy kisi részét fogja a fogyasztásomnak ellátni, vagy lehet akár szigetüzemet csinálni, ami azt jelenti, hogy egy-egyben ellátom magam, de nyilván ez egy nagyobb beruházás, ott ugyanígy optimálni kell, és igaza van, hogyha ezt több ezer, több tízezer, több százezer háztartás megcsinálja, akkor ugye adott esetben ugyanazon a hálózaton egy sokkal kisebb villamosenergia mennyiség fog futni, és ez bizony felvet problémákat. Ugye a hálózatos cégeknél, akiknek ugye a bevételei nek ugye azért valamilyen módon függvénye az, hogy milyen forgalom megy rajtuk keresztül, vagy milyen szerződéseik vannak, azért az probléma lehet, hogy neki fenn kell tartani a hálózatot, és adott esetben csökken a bevétele. Hát erre vannak ugye azok a megoldások egyrészt, amikor ezek a cégek is dolgoznak, és akik ugye a fogyasztók felé szintén plusz szolgáltatásokkal próbálnak eljutni, meg ez ugye erre jó, hogy egy energiavállalat integrált, és akkor valamilyen módon ezt a részeket egy jobban megtérülő egészbe tudja szervezni.
És a mostani helyzethez képest mondjuk 10-20 év múlva jelentős változás jöhet? Mondjuk így jobban szervezett lesz, vagy lehet, nem csak itt Magyarországon, de akár Európában, az iparilag fejlett országokban a demokratizálódás folyamata? Az, hogy ki, hogyan, mikor és mekkora erőművet létesíthet, megújuló erőművet a saját házának a tetején, a saját cégénél, vagy a saját falujában, településén? Mert hogy különben nehéz lenne talán megszervezni a központi ellátást.
Hát itt ennek még teljesen az elején tartunk, itt az egy forradalmi változások lesznek. Ugye a megújulóknak látjuk már a fejlődését, de ennek sincs még vége. És itt igazából csak néhány dolgot hoznék be, ugye a digitalizációnak a fejlődése, mesterséges intelligenciáknak a fejlődése robbanásszerű lehetőségeket fog jelenteni, akár ugye okos fogyasztóknak, vagy az úgynevezett termelőfogyasztóknak, a prosumereknek az elterjedése, vagy akár az energiatárolási módszereknek a finomodása, elterjedése. Tehát olyan hálózatokról fogunk beszélgetni, és olyan energiaellátási módokról, amit ma még nem is ismerünk. Tehát ez abszolút egyértelműen egy robbanás előtt áll, és igazából azt kell, hogy mondjam, hogy az ATO egyébként hát erre a forradalomra jött létre. Tehát ugye az, hogy mi vagyunk a világon, és tudunk növekedni gyorsan, az pont azért van, mert az energetika most egy ilyen kifelé szélesedő világ. És a nagyok, ugye, akik már régóta ott vannak, azok közül is ők, azok lesznek a nyerők, vagy a megmaradók, akik erre az új világra ráállnak, és tudnak rá reagálni.
Akkor a jövőről hamarosan az aréna mai vendége ifjabb Csikán Attila, az Alteo Energiaszolgáltató NRT vezérigazgatója. A beszélgetés első részét is visszahallgathatják az infostart.hu oldalon. A hírek után tehát folytatjuk.